A mai alkalommal beszéljünk a kis- és középvállalati szektor és a technikai haladás problémáinak elemzéséről. A magyar gazdaság és különösen a társadalom jövője nagy mértékben függ ezektől a úgynevezett kis- és középvállalkozásoktól. Az innovációs miniszterünk, Palkovics úr, egy nyilatkozatában kifejtette, hogy a magyar ipar 80%-ban csúcs technológiára épül. És ez tulajdonképpen bíztató, mert ez azt mutatja, hogy leszakadásunk Európa élvonalától talán majd mérséklődni fog. Csak sajnos a magyar ipar nem egy széles spektrumú termelést jelent ilyen értelemben, erősen koncentrál néhány területre, néhány termékre. Itt gondolok elsősorban és legfőbb mértékben a autógyártásra, a gépgyártásra. Ugyanakkor azt látnunk kell, hogy néhány nagy vállalat az, aki ilyen korszerűen termel, és az ipar összesenben a néhány nagy vállalatermése nagyon nagy részt tesz ki. De ugyanakkor az ország egészének termelése, foglalkoztatás, főleg a foglalkoztatása viszont nagyba függ a kisebb cégektől. A kis- és középvállalkozások, az úgynevezett KKV-k, ezt többször így fogom majd használni, hogy rövidítsek, jelentős szerepet töltenek be a magyar gazdaságban. A KKV-k foglalkoztatják a munkavállalók több mint kétharmadát, és állítják elő a hozzáadott érték több mint felét. Felfigyeltünk itt erre a két számra? Mert ugye ez azt jelenti, hogy sokkal többen dolgoznak a kis- és középvállalkozásokban, mint amennyi értéket termelnek, de akkor ebből nyilvánvaló, hogy az egyfőre jutó érték alacsonyabb lesz. Az országgyűlésnek van egy úgynevezett információs hivatala, amely a képviselők tájékoztatására fontos adatokat mindenki számára elérhetővé tesz, de ezt persze az átlagpolgár is elérheti. Ebből az egy ilyen tájékoztatásból tudhatjuk például, hogy a működő vállalkozások több mint 99%-át kitevő kis- és középvállalkozások milyen jelentős mértékben vesznek részt a magyar gazdaság működésébe, de számarányuknál kisebb a gazdasági súlyuk. Hát ezt láttuk az előbbi adatokból. Más országokban is nagy a kis vállalkozások súlya az ország termelési eredményében, de ott nincs akkor a szakadék, a vállalkozások számaránya és a hozzáadott érték részaránya között. A kis vállalkozások, kis és középvállalkozások, tehát a KKV-k teljesítménymutatói alacsonyak. Alig érik el a nagyvállalatokénak a 40%-át. Termelékenységük tehát harmad annyi, mint az Európai Unióban. Leginkább az alacsony tőke és humán erőforrás igényű szolgáltató szektorban működnek, valamint az építőiparban és a mezőgazdaságban. De hát a szerepük a foglalkoztatásban igen fontos. Viszont csekélyebb a szerepük az exportban. Számukhoz képest export tevékenységük alacsony. Sőt, azt is mondhatjuk, hogy a beruházásunkban való részesedők is alacsony. A korábbiakban elemeztük a növekedés három tényezőjét, a fogyasztást, és arra való termelést, a beruházást, és az ezzel kapcsolatos termelést, és az exportot, vagyis az export célra való termelést, mert ebből a három termelésből áll össze az adott ország GDP-je. Nos, hát azt láthatjuk, hogy ha a beruházási hajlandóságok is alacsony, meg az export képességük is alacsony, akkor marad csak egy, hogy a fogyasztó számának tudnak termelni. És ezért a hozzájárulások az összes GDP-hez kisebb. Álljunk meg itt egy pillanatig. Tehát akkor azokban az országokban, ahol arányosabb a létszámukkal a hozzájárulásuk a megtermelt értékhez, akkor ott ezek szerint azokban az országokban, ezek a kis- és középvállalkozások azért fejlődnek, vagyis beruháznak is, azért részt vesznek közvetve vagy közvetlenül az exportban is. Ha nálunk meg alapvetően csak a hazai fogyasztóra koncentrálnak, hát akkor a hazai egy tényező és a fogyasztás tényezőjének a keresztül tudnak hozzájárulni a GDP-hez. Természetesen vannak bedolgozók, akik részt vesznek a nagy gyáraknak a termelésében is, és így közvetetten van magyar export is, a kis- és középvállalatok részéről is, De ez elmarad attól, mint ami a számosságok mutat. Tehát nagyon soknak nincs ilyen. Tehát van, akinek van. Mindig eszembe jut az a régi vicc a szocializmusból, hogy lesz-e a kommunizmusban pénz, lesz, akinek lesz, akinek nem lesz. Most is úgy vagyunk, hogy van, akinek van exportja, de van, akinek nincs, csak az a baj, hogy nagyon soknak nincs, ugye? Ha most szeretnénk ebben a szektorban az alacsony termelékenységet javítani, hát az, ha nem akarjuk, hogy az embereknek a munkaerőpiacról kilökését jelentse, akkor a piacot kell megnövelni. Mert akkor maradhat ugyanannyi ember is termelékenyebben termelni, és ebben mindjárt a hozzájárulás a GDP-hez nagyobb lenne, ha van hova azt eladni. Tehát mindig beleütközünk az úgynevezett piackorlátba, vagyis abba, hogy a hazai felhasználás, legyen az beruházás vagy fogyasztás, milyen dinamikusan nőtt a gazdaságpolitikának, azt az erőfesztését, hogy igenis a fogyasztás növekedjék, zárkózzanak fel a bérek, a közfogyasztás is növekedjen, a közösségi beruházások is növekedjenek. Ezek mind azt jelentik, hogy adott esetben a vagy bedolgozó, vagy közvetlenül ide termelő kisvállalkozásoknak is tágulhat a piaca. A bedolgozó kisvállalkozásoknál viszont kifejezetten fontos lenne, hogy az adott területen, mondjuk például egy nagy ipari vállalkozásnál, legyen szempont az is, hogy a kisvállalkozásokat alkalmazzanak. Tehát nem az, hogy mit tudom én most mondok, nem akarok semmi céget ki se kiemelni, se reklámozni, se monti reklámozni, de mondjuk mindig látom azt, hogy Strabag építkezésnél van, ugye, ez a kifejezés, ez a cégnév, és én nem azt mondom, hogy egy gép három emberrel ott járja az utakat és csináljon mindent meg, óriási gépparkkal, mert az nem ad foglalkoztatást nekünk. Tehát olyan kell, amelyben a foglalkoztatás is, de annak a korszerű gépesítettsége is megvan, tehát van beruházás is benne, van fogyasztás növekedés, annak következtében, hogy a bérek ott emelkednek, és ehhez nagyon fontos, hogy be tudjanak dolgozni akár nagyipari projektekbe, akár azoknak az export részébe ezek a kis vállalkozások. Hát, nem véletlen, hogy az EU, amikor értékelte, hogy mondjuk például Magyarországon mik a kisvállalkozások termelékenység javításának az akadálya, akkor például vette az adminisztratív terhek nagyságát, a bonyolult adórendszert, a nem kellő innovációt és a megfelelő készségek hiányát. Mi is ez, hogy megfelelő készségek hiánya? Megint egy vicc jut eszembe az egyszeri Parasz bácsi, akit négy nyelven is megkérdez a turista, hogy merre van a merre, és nem tud rá válaszolni, és a másik Parasz bácsi azt mondja, hát nem kéne mégis megtanuljunk nyelveket, és erre a válasz a viccben az, hogy nullátod ő, négyet is tudott, hogy mire ment vele. Hát nem szabad így hozzáállnunk, nem szabad így hozzáállnunk a kisvállalkozások kérdéshez, hogy nem kell az, mert adott esetben a helyi fodrász magyarul is meg tudja mondani, hogy hány centire akarja levágni a kedves vendéghaját, és meg tudják egymást érteni. Na de hát nem csak az ilyen nagyon egyszerű vállalkozásokra kell gondolnunk, hanem azt is látnunk kell például a okáért, hogy adott esetben Indiában a szolgáltató szektor az export legdinamikusabban fejlődő ágazat, méghozzá az informatikai szolgáltató szektor. Hát azt nem lehet idegen nyelv ismerete nélkül művelni. Nem lehet külföldre szolgáltatást végezni, pláne termelő szolgáltatást, úgyhogy nem tudok egy nyelvet, de hát még itthon se a turizmust mindig akarjuk fejleszteni, és mindenütt látszik, és ütközünk bele a problémákba, hogy a derék magyarjaink, még a értelmiség is, még az értelmiségi pályára készülő egyetemre menő fiatalok is nem tudnak nyelveket, nem tudnak beszélni. Igen. Az EU például kifejezetten az idegen nyelvtudás hiányát emelte ki, mint ami hátráltatja a KKV-k exportképességének javulását. Hát ugye nem tudok arra termelni, nem el sem tudom olvasni, mire kéne, ugye, mi lenne az igény. Fontos dolog az is, hogy sikeres legyen a közép- és kisvállalatok tevékenysége, hogy milyen a vállalatvezetés hozzá állása, milyen az együttműködés szintje, milyen a hálózatosodás, van-e elegendő innováció. Hát ugye ez az innováció, ez egy olyan dolog, hogy újítás. Most erről nekem életem során mindennel foglalkoztam, többek között ezzel is, hogy a német kisvállalkozásoknak mi a feladatok. Hát elsősorban az, hogy bedolgozók a nagyvállalatok számára, és így módon közvetetten exportálnak a nagyon erősen exportorientált német iparban. Másrészt, hogy lehrlingeket, ez németül azt jelenti, hogy tanoncokat képeznek a nagyipar számára. Tehát maguk a gyakorlatorientált képzések, nem osztályokat kell, meg nem tudom én milyen bürokratikus intézményi formába kell gyakorlatra nevelni a fiatalokat, hanem mennél inkább arra kellene törekedni, hogy korszerű kis- és középvállalkozásokban tanult emberekből mehessen át a nagyiparba, de hát ez azt nem lehet, akkor ott a óriási szakadék lehet a technikai alkalmazás között, mert akkor nem tud rá felkészülni. Tehát itt is megint évtizedekre visszamenő tapasztalataim vannak a nyugati, vagyis hát a nem szocialista piacokon, annak idején, amikor még szocializmus volt itt Magyarországon, akkor is kiváló magyar esztergákat, számjegyvezérlésű esztergákat adtunk el Brazíliába, de nem a gyárakba, hanem a tanműhelyekbe. Tehát a magyarok jók voltak, annyira azért mégsem, meg a garanciális, meg az összes szállításfertétek, nem tudom még mi minden, hogy azt a gyártósorba állítsák be, de aki tanult rajta, az a tanunc, az már korszerűvel ismerkedett azért. Tehát azért mondom én, hogy a nagy szakadék nem lehet, ha azt akarjuk, hogy a humántőkében is utánpótlás forrás legyen a kis- és középvállalkozás. Hát igen, de hogyan érjük ezt el? Hogyan, ugye? Egyébként nem panaszkodhatunk azzal, hogy 2010 és 2017 között a hazai kisvállalkozások termelékenysége nem növekedett, mert 31%-kal nőtt. És tulajdonképpen a környező országokban nálunk, a V4-eknél például csak 6,3% volt a termelékenység emelkedés. Lehet persze, hogy magasabb szintről indultak, ma a cseheknél ugye azért nem volt rossz az ipar. Csak mondom, az uniós államokban pedig 9,8%-os volt a javulás, de mindig vetjük figyelembe, mint közgazdász, mindenkinek felé ma a figyelmét arra, hogyha ilyen növekedési adatokat néz meg, mindig azt nézze meg, hogy honnan indul. Mert alacsonyról persze gyorsan lehet növekedni, aztán később már a kis növekedési százalék is összességében nagy értékeket jelenthet. A kis- és középvállalatok szektorának a beruházási működési forrásait általában a saját pénzügyi eszközök adják, meg a tulajdonosi hitelek, meg az állami és uniós támogatások, vagy pedig a hitelek. A kis- és középvállalkozási szektor finanszírozásában természetesen a legnagyobb súllyal a hazai bankrendszeren keresztül felvehető hitelek játszanak szerepet. Ezért nagyon fontos a magyar hitelrendszer, és ezért nem hiszem, hogy ez kétséges lenne, hogy dicsérnünk kell Magyar Nemzeti Bank erőfeszítését, ami a kis- és középvállalatok számára kedvező refinanszírozási forrásokat ajánl fel a bankok számára, hogy igenis ezeknek a szektoroknak viszonylag olcsóbb forrás biztosítson. Most például van egy olyan törekvésük is, hogy a hosszabb lejárat, egy beruházásnál hosszabb lejárat hitelre van szükség, fix kamatozási hitelek ne essenek vissza, mert a körülményektől való aggodalom miatt, hogy hogy alakulnak majd a infláció, a kamatok, és ennek következtében a változó kamatozásra a magyar nép jó ráfázott a devizahitelezések kapcsán, ezért nagy aggodalommal figyeli a jövőt, és ezért visszaestek a hosszú lejáratú fix kamatozású hitelek, és ezt orvoslandó a MNB növekedési hitelprogramjának van egy fix című része, melynek keretében 3 évnél hosszabb futamidejű, maximum évi 2,5%-os fix kamatozású beruházási hitelhez juthatnak a KKV-k. Tehát a kormány kétség kívül a szektor technikai fejlődését kívánja szolgálni. Ezeknek a kormányzati programoknak a középpontjában mindenütt a termelékenység és a hatékonyság növekedés áll, és ennek a keretében meghatározó jelentősége van a szakképzési rendszer megújításának, a technológia korszerűsítésének, a digitalizációnak és a robotizációnak. Ez furcsa, mert a kis- és középvállalatban is felmerül ez az, hogy robotizációt ott inkább foglalkoztatni szeretnénk, na de területe válogatja, hogy mire van szükség. Tehát ha valaki be akar dolgozni egy olyan iparágba, ahol a robotika már fejlett, akkor nem lehet a kis- és középvállalat sem ennek híjával. Csak hogy hát ehhez sok-sok pénz kell, és éppen ezért az innovációs miniszterünk elképzelése szerint a következő 3 évben legalább, nem tudom, mit jelent valakinek maga a számérték, de 165-167 milliárd forint, az azt hiszem mindenkinek elég sokat mond, ezzel segítik a magyar KKV-k technológiai megújulását, a generációváltását és a nemzetközi terjeszkedését. Tehát a modern, fiatal erőket a KKV-be csak akkor lehet bevonni, azok modern eszközökkel dolgozhatnak, mert már csak azzal akarnak dolgozni. A legnagyobb tételt a kormányzati támogatásban a piacvezérelt K plusz F plusz beruházás támogatására szánt 45 milliárd forintos keret jelenti. Mert ha ezeket a támogatásokat nem kapják meg, akkor nem tudják a kis- és középvállalatokat, a technikai színvonalukat emelni. Hiszen nagyon sok idő kellene, amíg a kis szerény hozamukból annyit félre tudnak tenni, hogy arra érdemleges hitelt kaphassanak, vagy az a technikai beruházásokat meg tudjanak valósítani. Nem csak a kis, hanem a nagyobb vállalatok technikai fejlődés is fontos értelemszerűen, ezért indul a magyar multiprogram is, amelyben 15 milliárd forint áll azon cégek rendelkezésére, magyar cégek rendelkezésére, amelyek az elmúlt időszakban 14-17 között legalább évi 20%-at tudtak növekedni. Vagyis a kormányzat azokat a cégeket, amelyekben van növekedési potenciál, azokat még plusz megtámogatja. Bibliában is az van benne, hogy akinek van, annak adnak, akinek nincs, attól még azt is elveszik, amilyen van. De akinek van, annak adnak. Tehát ezért, aki növekedett, az most még további lehetőségekhez jut. Van olyan program is, hogy modern mintaüzem program, amelyben megint csak 12 milliárd vissza nem térítendő támogatást kapnak a magyar cégek. Van vállalkozói mentorprogram, ebben 3 milliárd forintból támogatják a technológiaváltást és a vállalkozói készségek fejlesztését. Vannak a generációváltást, a beszállítók fejlesztését, vagy az úgynevezett Irinyi terv keretében az iparfejlesztést célzó programok is, például az építésgazdaság vállalatainak hatékonyság növekedését segítő kiírás. A visszatérítendő források között a 0%-os kamatozású technológiaváltást támogató keret áll rendelkezésre, és van egy digitális jólét hitelprogram, ami ezt szolgálja. A fejlődési lehetőségek várható megítéléséhez tehát igazából azt kell jól látnunk, hogy egy alapos felméréssel, hogy milyen területek is ígéretesek a kis- és középvállalatok számára. Ma csak azt tudjuk a statisztikában, hogy az export egy része ezektől származik, de jó lenne ezt részletesebben látni. Érde, mint közgazdász nagyon tudnám támogatni az olyan projekteket, amelyek a ilyen felméréseket alapos elemzéssel átlámasztanak, mert ugye amikor mindent a piacra bízunk, akkor senkinek nem érdeke a másiknak kiadni a saját adatait, tehát ez egy összehangolt központi állami, hogy így van, államnak finanszírozott felmérés kellene. A kormányzati elképzelés arról, hogy a kis- és középvállalatokat, sőt egyáltalán magyar technológiát fejleszteni, segíteni kell, ez ugye helyes, mert hiszen a japánok is így módon az ottani technológiai minisztérium, a MITI, és évtizedeken át így tette a vállalatait versenyképessé, illetve biztosította, hogy versenyképesek maradjanak. De hát azért azt is látnunk kell, hogy nagyon sok vállalkozás nem igazán fejlődőképes, tehát én egy kicsit eltúzzónak érzem a kizárólagos koncentrálást arra, hogy csak a ezen vállalkozások növekedését irányozok elő, mert most talán egy nagyon egyszerű példát mondok, bizonyára érthető lesz, hogyha van egy vidéki kis településen egy fodrász, aki kialakított magának egy ügyfélkört, én állítom, hogy havonta például a sajátomhoz elmegyek, tehát van neki egy biztos ügyfélkör, ebből eredő biztos bevétele, amely számára napi, nem is biztos, hogy még csak 8 órai munkával, de tisztességes megélhetést biztosít, igazodva a vásárlóközönség fizetési lehetőségehez, ha fellendülés van abban a körzetben, van városban vagy területen, a bérekben, akkor talán ő is emelheti egy kicsit az árait, és nem esik ettől vissza még a kereslet a terméke iránt. De ez nem azt jelenti, hogy még egy fodrászüzletet fog kinyitni. Ő számára nagyon sok ilyen kis beruházású és kis vállalkozó számára ez megélhetést biztosító egzisztenciális bázis. Nem kell feltétlenül az egekben ülnie, nem akarok senkit megakadályozni abban, hogy a Mount Everestre felmenjen vele, tehát persze nőjön, ha olyan lehetőségei vannak, de nagyon sok kisvállalkozó számára ez azt biztosítja, mint amit egy nagyobb vártnál fix fizetésért és bérért dolgozó számára a bér, vagyis azt, hogy ebből szeretnék megélni. Na most, ha értelmes munkát jelentesz számára, akkor ez nagyon jó dolog, mert az életét a munka jó részben kitölti, és egyben a szolgáltatással ellátja a körzetét, a környezetét. Tehát hasznos, és neki jó is. Nem kell ennek feltétlenül mindegyiknek egyre-egyre monumentálisabb változása lenni. Persze, látom, mit tudom én, a különböző finom süteményeket, vagy ilyen-olyan sajtokat gyártó váltoknál, hogy akkor az több helyütt is csinál ebből kisboltot. Tehát van terjeszkedés az adott cég számára, van ebben fantázia, és ez már aztán profitot hozó és növekedési jellegű is. Ez az, amit a mi technológiai miniszterünk ezeket szeretné támogatni. De én azért azt gondolom, hogy az is nagyon fontos, hogy az értelmes munkát tisztességesen biztosító, korszerű eszközöket ugyan alkalmazó, de nem feltétlenül növekedésorientált vállalkozásoknak is meglegyen a maguk lét lehetősége, mert bizony nem csak arra kell gondolkoznunk, hogy egy kisebb vállalkozásnak, mint mondjuk egy vidéki területen lévő melléktevékenység a mezőgazdasági munkák mellett, hogy abból aztán majd kinőjön valami rendkívüli nagy vállalkozás, hanem csak egy kert Magyarország képet lehetővé tevő stabil megélhetési bázist adni a vidéken. Ha már egyszer kormányzatunk és a jelenleg uralkodó politikai rendszer olyan nagy hangsúlyt helyez a vidék Magyarországára, akkor ezen is el kellene gondolkodnia. Én írtam egy cikket, tanulmányt a sajtóban, a napi sajtóban, amelyben bemutattam, hogy a mostani vidéki életben a kertek és a zárt kertek, tehát a városkákat, vidéki városkákat körülvevő mezőgazdasági művelési területek állapota síralmas. Különösen az Alföldön. Régebben, amíg a szocializmusban ez egy kicsit részben menekülési út is volt a munka monotonságában, másrészt egy kicsit ott szabad vállalkozás, pici kiélése a saját kicsi földjén, harmadrészt egy jó kis jövedelemszerzési lehetőség, mert 7 szilvafából valakinek lett annyi jövedelme, mint hogyha 13. havi fizetést kapott volna. Hát ugye, tehát volt értelme egy kicsit összefogni, kalákázni, stb., de ehhez a feldolgozó piacot és az értékesítő terítőpiacot kell megvalósítani. Tehát amikor én azt mondom, hogy nem biztos, hogy minden kis vállalkozásnak nagyon magas vállalkozása, nagy vállalkozása kell fölnőnie, az viszont nagyon fontos lenne, hogy legyenek integrátor vállalkozások. És adott esetben erre persze jó lenne akár magánerőből is, de biztos, hogy ezt támogatni kellene. Eszembe jutott például az, lehet, hogy itt most a kedves hallgatók nem elsőre fogják pozitívan értékelni, amit mondok. Például arra gondoltam, hogy sokszor vannak jótékonysági akciók. Mi keresztény közgazdászok sokszor azt mondjuk, hogy hát persze a jótékonykodás milyen szép dolog, de mit is jelent az, hogy vásároljon tartós élelmiszert, meg tudom én, ilyen szert, olyan szert, tisztított szert, stb. Kinek használ ez a legjobban? A multicégnek. Na most látják, ilyen értelemben én arra gondoltam, hogyha ehelyett mi saját, úgy tudom én, önkormányzati állami szervezésben egy feldolgozó és begyűjtő vállalkozást szerveznénk, és akkor azt adnánk tulajdonképpen támogatási célra. Az két legyet ütne egy csapásra. Tehát egyrészt értelmesét tenni az ilyen kis vállalkozások, kis gazdaságokban a munkát és tevékenységet is ezzel az értelmességgel, ami az egyszerű embernek forintba fordítódik le, ezzel egyszerűs, mint a környezetet javítaná, mert nem lenne akkor olyan elhanyagolt a vidék, mint amilyen. Másrészt meg akkor, ez már kettő a fontos dolgok közül, és a harmadik lenne az, hogy esetleg ezeket az a felvásárló, jótékonysági célra szolgáló, akár civil szervezet, akár állami szervezet, ezeket tudná kiszállítani. Nem disznófejjel ékesített húskonzerveket arab államokban, mert volt ilyen a szocializmus, ilyen ostoba akciónk, nem is jótékonyságra, hanem eladásra, de ugye ez mutatta, hogy mennyire a marketingben el volt maradva a szocialista ipar, de most sem azt gondolom, hogy feltétlenül rossz minőséget, sőt nem feltétlenül, hanem egyáltalán szabad rossz minőséget, de ezt a kisüzemekből származó minőséget, ami azért nagyon is jó lenne azoknak a területeknek, ahol akiket támogatni szeretnénk itt polca háborútól sütött övezetektől kezdve a tényleg az éhező afrikai országok, akik milyen nagyon fontos lenne, és akkor ezzel már egy harmadik nagyon jó célt tudnánk szolgálni. Tehát jótékonysági célt is szolgálni, termelési célt is szolgálni, és egyben környezetvédelmi célt is szolgálni. Ezt nekünk, keresztény közgazdászoknak nem szabad figyelmen kívül hagyni. Nem szabad, hogy ez egyfajta politikailag jobboldal vagy baloldal értelmezésében baloldali gondolatkör legyen, nem az államnak mindenáron való erőltetett szerepvállását szorgalmazzuk, hanem azt pontosan, hogy amit teszünk, azt az egyéni embernek, a társadalomnak és a környezetnek egyaránt jó legyen. Azt is látnunk kell, hogy a vidék állapota is a kis és közép vállalkozások nagy része ugye vidéken van. Ezeknél igen nagy gond a lakosság előregedése is. És az elvándorlás. Előregedés összefügg az, hogy a fiatalok elmennek, ezért is előregszik, meg azért is előregszik, mert nagyon kevés, relatíve kevés a gyermekvállalás. Ezért azok a programok, amelyek vidéken is szorgalmazzák, lásd falusi csok, ugye, a vidék népesség megtartó erejének a növekedését, ezek nagyon helyesek, de mindig arra kell gondolnunk, hogy sosem szabad a házat a tetőről kezdeni építeni. Tehát arra kell mindenképpen gondolnunk, hogy az alapfeltétel, hogy a vidéken legyen megélhetést biztosító munka. Ezért szorgalmazom azon kisvállalkozásoknak is a támogatását, amelyek tulajdonképpen nem másra szolgálnak, mint arra, hogy egy egzisztenciát biztosítsanak néhány embernek, néhány családnak. Ilyen gazdálkodások például tipikusan a biogazdálkodások, ahol sok emberi munka kell hozzá. Csak hát ugye azok általában költségesebbek szoktak lenni, mert ahhoz, hogy bio kártevők ellen biovédekezést alkalmazunk, az sokszor több évig tartó veszteséget jelent a gazdálkodónak. Hát valahol itt kellene nagyon-nagyon átfogó és okos meggondolással segíteni, hogy ne legyen sokkal drágább a értékesítésnél az ilyen típusú termelés, mert azért senki sem ellensége a maga zsebének, és hogyha nagyon nagy a különbség, akkor mégis a nem bio termékeket fogják fogyasztani. Pedig az össztársadalmi haszon szempontjából az lenne a fontosabb. Azt is látnunk kell, hogy a kis és középvállalatok termelési hatékonysága fokozásának nem csak a beruházási, informatikai, robotikai feltételei fontosak, hanem mindenek előtt a képzési és a humán erőforrás feltételei. Utaltam is rá már, hogy erre azért a kormányzatnak van figyelme, de én még jobban aláhúznám, hogy nagyon nagy problémát jelent, hogy például 19-ben 141 ezer munkavállaló megy már, mint hogy 2019-ben megy nyugdíjba, ugyanakkor a munkaerőpiacra belépő, netán belépő 18 évesek száma csupán 94 ezer. Hát egyébként a 18 évesek nagy része még nem a munkaerőpiacra lép be, hanem még megpróbál tovább tanulni, ugye? Mindenesetre a cégek 90%-a mondja azt, hogy munkaerő hiánya gátja a vállalat növekedésének ma manapság Magyarországon. A pénzügyminiszterünk is a munkaerőhelyzetre hivatkozva éppen ezért egyre többfelé szorgalmazza az idősek tovább dolgozását, meg a nők munkaerőpiacra való visszakerülését. Hát erre meg azt mondom, hogy ugye úgy vagyunk, hogy egy nagy komplexum ez a gazdaságpolitika, mert egyszerre kell azt mondani, hogy nők maradjanak társadalompolitikai szempontból a gyerekeik mellett, mert az a gazdaságosabb. Más oldalra meg viszont munkaerő hiány miatt jöjjenek vissza minél hamarabb dolgozni. Aztán az is egy nagy gond számunkra a kis és középvállalatok jövőjét illetően, tehát egyrészt a munkaerő terület, a másrészt pedig a piaci kérdésekben az, hogy ha azokból a hazai felhasználásra termelő vállalkozásokra gondolunk, akkor itt nagy kérdés, hogy milyen jövedelmek emelkedésére számolhatunk a fogyasztási jövedelmek terén. Milyen szektorban nőhetnek jobban a bérek? Hol van a nagy jelentőségű foglalkoztatás, amely a vállalati szférából jön, mert az eddig elég szépen emelkedett 13 óta? És mi a helyzet az állami finanszírozású területekkel, és itt megint a nagy ágazatok, egészségügyi infrastruktúra, közszolgálatok, közszolgáltatások jutnak az ember hát eszébe értelemszerűen, és azt is mondhatjuk, hogy hát igen, ezekben egy jelentős elmaradás van, amelyet lassan és fokozatosan tudunk csak felszámolni, és ezért én azt gondolom, hogy bár én is nagyon bizakodó és tényleg bizakodásra serkentő vagyok a várható lehetőségeket, a várható kilátásokat tekintve a magyar gazdaság növekedésében, azért azt mondom, hogy ezt vegyük számításba, hogy itt a költségvetés korlátai által lehetővé tett béremelkedések korlátozzák annak a fogyasztásnak a növekedését, amit ezekből a szektorokból pénzt kereső, megélhetésüket ebből finanszírozó emberek biztosan tudnak, mint impulzust a termeléshez. Vagyis egyszerűbb szavakkal, ha valahol nagyon, és vidéken ez nagyon gyakori, hogy nagyon sokan dolgoznak állami szektorból finanszírozott intézményeknél, egészségügyi intézményben, oktatásügyben, közigazgatásban, ha ott nem tud emelkedni a bér elég gyorsan, akkor az erre termelő termelés is csak visszafogott tud lenni. Ezt kell megérteni, hogy a helyi szolgáltatási piac is csak lassan tud növekedni. Mondhatjuk, hogy hát de annak a feltétele, hogy mit tudom én, egy önkormányzat, vagy egy közösségi finanszírozású rész magasabb béreket tudjon adni, annak az a feltétele, hogy a költségvetésnek több forrása legyen, és a több forrása, ezt aztán nem várhatjuk az Európai Uniótól, hogy béremelkedésre adjon pénzt, sajnálatos módon. Tehát akkor az adó lehetőségekből, és akkor erre az a válasz, hogy persze, hát akkor az adókat meg a vállalkozók tudják termelni, tehát ezért van az a logika a mai magyar gazdaságban, hogy minden pénzt a vállalkozásoknak, mert hogyha vállalkozás van, és munka van, akkor minden van, mert akkor lesz belőle jövedelem is, és adó is, és az adóból azoknak is jövedelem, akik az adóból finanszírozott, közfinanszírozású területeken dolgoznak. Érthető ez a logika. Mégis látnunk kell, hogy annak a rettenetes nemzetközi eladósodásunknak, amelynek a leépítését és az ország adósságállományának a szinten tartását és csökkentését előirányzó kormányzati politika, amely nagyon sikeresnek bizonyult az elmúlt években, hogy ez fenntartható legyen, ehhez nagyon át kell gondolni, hogy eddig, amit elértünk, és ami ezután még elérhető, annak a felhasználása milyen legyen. Következőt mondom. Eddig azt csináltuk, hogy minden erővel megpróbáltuk a külső finanszírozást belső finanszírozásra átalakítani, ilyen értelemben az államadóság finanszírozására irányítani a hazai megtakarításokat. Ugyanakkor, ha ez így van, akkor kicsit elvonjuk a hosszú lehető beruházási forrásokat a beruházási szektortól, tehát van ennek egy ára, egy költsége is, és opportunity kosztja. Tehát ami nem feltétlenül pozitívum. Most már arra kell gondolni, hogy nem minden áron csak a költségvetési adóbevételek növelését tűzzük célul, és ilyen értem válkozásoknak olyan támogatását, amely ezt hozza, hanem direktben a rendelkezésre álló szabad forrásokat ezen területek felzárkóztatására fordítani. Biztató dolgokat hallunk az egészségügy területén, hogy hány új kórházat meg egészségügyi létesítményt kívánnak átadni, de tömegében a bérek emelése elkerülhetetlen. Tehát most már nekünk arra kell gondolni, hogy fontos, hogy a jövőt megalapozó vállalkozások virágozzanak, mert azokból jön az adó a központi költségvetés, meg a helyi költségvetésekbe is, de fontos, hogy itt ezeket a béreket emelni lehessen közvetlenül. Mert ha ez a felzárkózás nem valósul meg egy olyan országban, ahol nagyon-nagyon nagy az aránya az állami szektor által foglalkoztatottaknak, akkor nem tudjuk eléggé növelni a magyar belső fogyasztást, és annélkül a belső piac nélkül pedig a kis- és középvállalatok virágzása is korlátokba ütközik.
Változó világunk. Botos Katalin keresztény szemléletű gazdaságtudományi sorozatát hallották.
Mária Rádió.